Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Kálnoki Kis Attila, 24.hu sport újságírója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Szerbusztok, köszöntöm a hallgatókat.
Szerinted van olyan, hogy sport nemzet?
Nyilván mi annak tekintjük magunkat, ez mondjuk egyértelmű. Ennek van történelmi alapja, van gazdasági alapja, bárhonnan meg lehet közelíteni, ha már gazdasági alapja, akkor meg politikai alapja is van, hiszen a politikai döntések hozzák a gazdasági döntéseket is.
Nekem mindig ez a problémám azzal, amikor valahogy próbáljuk meghatározni, hogy akkor most sportnemzet vagyunk-e vagy sem, hogy nyilvánvalóan Orbán Viktor is arra utal, amikor erről beszél, hogy hány érmet szerzünk az olimpián, hogy az élsportunk hogy néz ki akár kívülálló szemével, és akkor van a másik réteg, az amatőr sport, amit én úgy látok, hogy még mindig nem nagyon sikerült Magyarországon felfejleszteni. Most szerinted ebben a téren, ezen a téren hogy állunk, és illetve hogy amikor arról beszélünk, hogy sportnemzet, akkor valóban számít-e az, hogy az amatőrsport egyébként milyen állapotban van, vagy tényleg csak arra gondolunk, hogy 6 aranyérem az olimpián?
De ez nyelvtani kérdés. Sportnemzet, vagy sportoló nemzet, ugye, vagy sportolói nemzet. Az imént sportnemzetet kérdeztetek, az szerintem egyértelműen egy sport eredmények, sport élsportcentrikus megközelítés, a sportoló nemzet az más. Erre nyilván mondjuk az egészségügyi minisztérium tudna egészen jó kimutatásokat adni, hogy milyen állapotban van a közegészség Magyarországon, mennyit mozognak az emberek egész pontosan. Vannak erre kutatások, mondjuk a legfrissebbet nem feltétlenül ismerem, de az biztos, hogy nem érjük el a skandináv országok 30-35%-os átlagát, ahol mondjuk az emberek hetente háromszor ilyen tömegben sportolnak. Minimum háromszor.
Van arra valami válaszod, hogy kinek a dolga lenne azzal foglalkozni, hogy magyar ember sportoljon és legyen egészségesebb? Mert hát ugye mindenki eldöntheti, hogy ki megy-e futni reggel, vagy nem megy ki.
Igen, ez alapvetően egy egyéni motiváció kérdése, és nyilván oktatás ügy kérdése is szerintem, és nem elsősorban a testnevelés órák számára gondolok, hanem arra, hogy a gyerekek óvodáskortól, iskolán át, középiskolán keresztül hogyan, milyen módon találkoznak a sporttal, a mindenkori tantestületek hogyan támogatják ezt, vagy hogyan kérik számon, hogy mennyiszer sportolsz, fiam, egy nap. És itt nem elsősorban élsportra gondolok, tehát nem úttörő olimpia aranyak, már bocsánat, hogy ilyet mondok, vagy egyébben ilyen régi megközelítést mondok, vagy egyébben kell ezt mérni, hanem valóban mozgással eltöltött fél órák és órák számában.
Azt látjuk, hogy politikai szinten nincs változás, tehát, hogy nem történtek olyan lépések, hogy az amatőrsportot előmozdítsák, sőt, vagy én legalábbis nem látok ilyet, de közben meg hát teljesen laikusként, kívülállóként azt látom, hogy van előre mozdulás, tehát hogyha egy nagyon amatőrsportról beszélünk, csak többen járnak talán konditerembe, csak ha kimész a Margit-szigetre, azért már alig férsz el ott a futópályán, mert annyian vannak, ugyanez az erdőkben, és azért az látszik, hogy egy idő óta ez divattá is vált, tehát hogyha megnézed a közösségi oldalakat, én ma 21 kilométert futottam, én készülök a maratonra, ennek lehet bármilyen hatása, tehát hogy lehet az, hogy egy országban bár nincs erre kifejezett politikai akarat, vagy hát nem erre fókuszál a politikai akarat, de mégis van egyfajta fejlődés, mert az emberek egymást tuningolják, felhúzzák.
Ez kétségtelen, hogy az egészségtudatosságnak feltétlenül része kell legyen a sport, vagy a mindennapos, vagy a hetente minimum háromszor, azt szokták mondani, hogy háromszor egy órás sportol valaki egy héten, az már azért tett valamit a testér, az egészségér. De szerintem ez a szemüveg, ez elég fővárosszentrikus. És mondjuk mindenkinek a saját fővárosi holdudvarában, vagy falujában, közösségében mérhető. Az kétségtelen, hogy szerintem a fővárosi szinten, vagy nagyvárosi szinten ebben van előrelépés. Van egyfajta divatja a sportos testkép kialakításának, talán így fogalmaznék, gondolok itt a konditermekre és a különböző ma divatos köredzésekre, egyebekre. A kerékpár is ugye szerintem reneszánszát éli, főleg amióta elektromos kerékpárok vannak, olyan divatja van, hogy az valami elképesztő, és azzal egyébként mondjuk ugyanazzal az egy vagy másfél vagy két órás túr alatt kétszer-háromszor akkora távolságot tesznek meg az emberek. Tehát van ebben fejlődés, de szerintem viszonylag regionális és nem országos, vagy főváros központú és nagyváros központú, nem pedig országos ez a mintavétel, amit említettél.
Én akartam is vitatkozni veled annyiban, hogy azért a nagy focipályák mellett megépültek a pici műfűes focipályák is, amiken például mi szoktunk focizni viszonylag baráti áron, de amit viszont mondtál most, hogy lehet, hogy ez itt a fővárosban épült meg, és lehet, hogyha...
Nem, tehát hogyha leszűkítjük ezt adott sportágra, a kedvenc futball témára, ugye, ami általában Magyarországon szitok szó, amit nem feltétlenül értek, mert mégiscsak a legnagyobb tömeget a labdarúgás mozgatja meg, tehát azért ezek százalékos effektív tények, ahogy te is elmész egy héten egyszer vagy kétszer, nem tudom hányszor kispályára focizni, úgy mások is elmennek kispályára focizni, és az azért az mozgás. Sőt, az egyik legintenzívebb mozgás. Elmehetünk ebbe az irányba is. Tehát az, hogy most már ugye 2010 óta, amióta van a pályaépítési program, most már azt hiszem 2200-2300 pályát újítottak föl országosan. És itt nem stadionokra kell gondolni elsősorban, mert az egy másik történet, hogy hány stadiont miért és miért okkal vagy ok nélkül újítottak föl vagy építettek. Hanem itt arról beszélünk, ahol iskoláknak a pályáját újították föl, tették műfüvessé, kis kézilabdapályákat, közepes pályákat, és egyébként csináltak nagy műfüves pályákat is, és ezzel egyfelől pótoltak egy rendszerváltás után 90 és 2010 között eltűnt mintegy 1500-2000 sportpályát. Másrészt most már szerintem mindet visszapótolták, és még épült is az elm, tehát most már pluszban vagyunk ezen a téren. Ha így nézzük, akkor ez egyfajta fejlődés.
Akkor most én is egy kicsit elidőzök ezen, meg itt rúgózok még egy kicsit, mert hogy én nekem meg az a tapasztalatom, hogy ahol igazán rászorulok vannak, ott nagyjából érvényesül a szokásos neres politika, hogy hát annyit is ér. És van például, ugye Járók Olivia kapcsán, ez itt szóba került néhány évvel ezelőtt a Grund foci, ahol kifejezetten leszakadó térségekből gyerekeket azért verbuválnak, hogy tudjanak focizni, egyrészt legyen közösség, illetve hát a jobbakat a környező nagyobb egyesületek föl tudják venni. Na most ők olyan komoly anyagi problémákkal küzdenek, hogy telente például nem tudnak edzést tartani, mert a pálya alkalmatlan rá, ami van, és terembérletet meg senki nem fizet nekik. Nem tudom, hogy most mi a helyzet, én egy pár évvel ezelőtti állapotról tudok, tehát azért az látszik, hogy oké, kedvenc foci, meg legyenek focipályák, de amikor igazán arról van szó, hogy tényleg fontos lenne, mert ezeknek a gyerekeknek ez egy kitörési lehetőség, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, akkor meg még sincs ott a kormányzat. Tehát, hogy ez is egy kicsit ilyen célirányos.
Nekem nincs országos mintám, biztos lehet egyébként kis térségből, falusi térségből pozitív és negatív példákat is említeni, tehát ez kétségtelen. Azt szokták mondani egyébként, hogy az ilyen kistérségi kezdeményezések mindig egy-egy emberen múlnak, tehát egy-egy ember agilitásán, ügyességén, pályázati képességén, kapcsolati tőkéjén és adott esetben beállítottságán múlik. Nyilván ezt a kérdésem kell tagadni vagy kikerülni, mármint politikai beállítottságán, hovatartozásán. De ettől kétségtelen tény, hogy van ilyen is, meg van olyan is, aki lelkesen próbálná csinálni, de egyébként még nem jutott pályához, meg van olyan is, aki lelkesen csinálja, és már pályához is jutott, és egyébként kistérségben tud ugyanígy sportot csinálni, vagy maradjunk futballnál, futballt csinálni.
Mondtad, hogy nem feltétlenül az a kérdés, hogy 3 vagy 5 testnevelés óra van egy héten, de az nekem mondjuk egy nagy kérdés, hogy mennyire sikerül, amikor a gyerekek először találkoznak azzal, hogy muszáj test mozogni legalább egy órát az iskolában, hogy ott vajon mennyire sikerül ezt egy jó élményé tenni. Én nem mondom, hogy mindenki élvezni fogja a szertornát, mert azt nem mindenki fogja, de hogy én nekem van olyan tapasztalatom, hogy egy csomó iskolatársamnak szerintem a testnevelés óra az egy rossz dolog volt alapvetően, és hát akkor nem csoda, hogy utána közülük kerülnek ki azok, akiknek a testmozgás nem képezi az életüknek a részét felnőtt korban sem.
Hát széles a társadalom, van ilyen is, olyan is. Most gondolkozunk csak el azon, ugye, hogy milyen az iskoláknak a tornaterem ellátása, az öltöző ellátása, a tisztálkodás ellátása, és akkor beszélünk, ugye, és itt nem elsősorban az alsó tagozatosokkal van probléma, általában gondolom a felső tagozatosokkal. Ugye beszélünk pubertáns korú gyerekekről, akik hirtelen elkezdenek nőni, elkezdenek izzadni, ugyanakkor van egy testképzavaruk, mert megnyúlt mindenük, megnőtt mindenük, nem szívesen vetköznek le egymás előtt, még ha adott az öltöző is, pláne ha adott a zuhany, biztos, hogy nem zuhanyoznak egymás előtt, mert nem érzik magukat komfortosan. Tehát ezek szerintem viszonylag nehezen feloldható problémák iskolai környezetben. Arról is beszélhetünk, hogy kell-e még gyűrűgyakorlat a testnevelés órán, vagy nem kell gyűrűgyakorlat a testnevelés órán, vagy mit kellene csinálni a testnevelés órán, hogy egyébként jobban kedvet teremtsünk a sportoláshoz már gyerekkorban, és azt tudjuk mondani a gyerekeknek, hogy figyelj, szerintem te ebben vagy ügyes, te meg ebben vagy ügyes.
Kell engem osztályozni elsőben a hula-hop karikázásomat például?
Nem tudom, van ilyen?
Hát most már lehet,
hogy nincs. De akkor tényleg beszéljünk erről, hogy mit kellene csinálni, mert engem például kifejezetten érdekel, hogy nyilván van egy szándék, amit ilyen eléggé faragatlan módon megoldottak, hogy jó, akkor legyen 5 tornaóra, ha van tornaterem, ha nincs, de közben meg tényleg jó lenne, ha lenne valami, ami segíti a gyerekeket abban, hogy megszeressék, hogy a sportot, hogy az életük természetes része legyen, hogy ez egy természetes dolog legyen, hogy majd felnőtt korában is elmegy hetente 3-szor csinál valamit. Hogy mit kéne azt tényleg csinálni tornaórán, nyilván nem hula-hop karikát osztályozni.
Gondolom, készült 1-2 tanulmány ebben az ügyben már mindenféle szinte. Nyilván embernek ötletei, elképzelései vannak. Én egész biztos, hogy valahogy megpróbálnám összekötni a adott közoktatási intézmény területén lévő sportegyesületeket a testnevelői karral. Ez régen is így volt. Ennek sajnos volt egy 20 éves luk a testnevelő tanárképzésben azon az oldalon, hogy élsportolók nem mentek testnevelő tanárnak, mert ugye átalakult a hagyományos testnevelés tanári képzés, ami arról szólt, hogy egyébként élsportolók élsport mellett, munka mellett végezhettek edzői vagy tanári esti vagy levelező tagozatos iskolában. Ez ugye átalakult a testnevelési egyetemek, ez a képzések 1997-től 2017-be hozták vissza azt hiszem azt, hogy lehet megint levelezőn élsport mellett. Tehát amikor nappalira kötelezték a bachelor képzésre az élsportolókat, tehát nyilván választani kellett, és az élsportot választották azok. Ugye Mátai Andrea például, nem tudom, mondani nektek még a neve valamit, kiváló magasugró volt, Európa bajnok fedett pályán, ha jól emlékszem, testnevelő tanár és talán még matematika tanár is, ő is ugye úgy végezte a szakedzőit is, amivel egyébként lesz testnevelő is, ha jól emlékszem még annak idején, hogy élsport mellett, tehát élsport mellett tudott tanulni. Ebben a 20 éves időszakban ezt nem nagyon tudták megtenni az élsportolók, így egyébként kikopott egy olyan nagy tudású, nagy sporttapasztalattal rendelkező kör az iskolákból és a testnevelői körből, akik egyébként be tudták volna vinni a saját tapasztalatukat. Ez mondom, 2017 óta most megint elméletek tud működni, de hát 7 év alatt nagyon nem lehet ezzel előrelépni. Ugyanakkor én mégis azt gondolom, hogy ez nagyon fontos szelete ennek a kérdésnek, hogy kiktől tanulsz, mit tanulsz, milyen mintákat kapsz, hogyan kötsz össze területeden lévő sportegyesületeket, szakedzőket adott testnevelőkkel és testnevelő tanárokkal, illetve osztályokkal, ezekkel hogyan mutattatod meg, ismerteted meg az adott sportágadat, hogyan csinálsz kedvet a sporthoz. Tehát ez egy szerintem egy nagyon komoly, mély elemzést igénylő feladat lenne, hogy lehetne valóban hatékonyan szélesíteni a sportolói kört, tömegsportolói kört, és nem elsősorban az élsportolói kört, mert a tömegsport az mindig kiválasztja maga élsportolóit is egyébként, hanem azt a kört, akik minél szélesebben szeretnének sportolni nap, mint nap, vagy akár egy héten háromszor.
Hát aztán a kérdés az, hogy kikből lesznek majd a tömegsportoló felnőttek, nem azokból-e, akiknek mondjuk van valamilyen egyesületes sportélményük gyerekkorukból, és ha mondjuk arról kezdenénk el beszélgetni, hogy mit csinált a nagyon-nagyon sok plusz pénz a magyar sport, akkor például azt is csináltam, ezt a fociról tudom, de gyanítom, hogy ez más sportágokban is lehetnek hasonló dolgok, hogy hát sokkal többen csinálják, nyilván sokkal több gyerek csinálja.
Ez így igaz. Nyilván annak van hatása, hogy a magyar kormány 2010 óta kiemelt stratégiázatként tekint a sportra, és ennek megfelelően is kezeli a sportot. Ez egyébként sportolói létszámban egyértelmű emelkedést hoz. Eredményességben nagyon úgy tűnik, hogy szinten tartás, illetve hát mondjuk a labdarúgó válogatott, az mondjuk nem szinten tart, az mondjuk elég egyértelműen előre lépett. Tehát ezt nem lehet letagadni, meg nem is kell letagadni, hiszen azért most már voltak tisztességes eredményeink, amik viszonylag sokan örültek. Válogatott meccseire most már nem lehet jegyet venni, tehát azért vannak bizonyos fejlődések, amit talán sikerként, vagy ennek a programnak a sikereként el lehet könyvelni. És egyébként mi az, hogy sok pénz?
Hát itt vannak erre számok, és erre még fogunk beszélni, mert itt ilyen elmúlt 14 évben 3500 milliárd, meg vannak számaink, de most még visszakanyarodnék oda, hogy milyen fontos, hogy kiktől tanul a gyerek, ahogy említetted, és ez azért is nagyon fontos, mert azért szerintem nagyon-nagyon megváltoztak az elvárások, tehát amit a fehér tenyérben láttunk Hajdú Szabolcs gyerekkorából, azért az ma már nem menne el, és ma már teljesen más várunk el az edzőktől, meg hát nagyon sok botránykönyv megjelent, nyilván ezeknek is van hatása, hogy mennyire tudott ehhez szerinted felzárkózni ezekhez az elvárásokhoz az edzőtársadalom, mennyire jellemző még ma az élsportban ugyanaz a hozzáállás, mint régen.
Ebben szerintem nagyon komoly fejlődés van. Maguk azok is fejlődnek, akik mondjuk egy fehér tenyérérában szocializálódtak, hogyha már ezt mondtad, akkor ezt a mintát vegyem elő én is, amikor hát ugye alapvetően egy ilyen parancsuralmi rendszer volt, katonai diktatúraszerű edzők voltak, akik beosztottként vagy bakákként tekintettek a sportolókra, a parancsuralmi rendszer ezt csinálod, így csinálod, ha nem csinálod, akkor fenyítés van, retorzió van, nagyon sokszor és gyakran ugye testi fenyítéssel. Akik ebben szocializálódtak edzőként is, versenyzőként is, edzőként is ebben a rendszerben, azok nyilván egy darabig hasonlóképp, aki ebbe szocializál, ezt viszi tovább, de miután a társadalom is változott, és ez a társadalmi változás őket is éri, és érinti, és hat rájuk, ezáltal nyilván ők is fejlődtek, ez szintiszta tapasztalat. Természetesen vatkanok mindig lesznek, meg mindig vannak, tehát van egy-két olyan, bekerül minden rendszerbe egy-két olyan vatkan, aki kilóg onnan és baromságokat csinál, már elnézést, de ezeket előbb-utóbb azért csak nyilvánosságra hozzák, ma meg már különösen, amikor mindenki a kezében van egy mobiltelefon, és a kisgyerek le fogja videózni, hogy az edzőbácsi fölrúgja a karate órán vagy a táborban a gyereket. Tehát ugye ezek azért előbb-utóbb ezek a sületlenségek, vagy nem tudom, túlkapások, ezek kiderülnek, és ezek mind szerintem összességében nagyon jó példák arra, hogy egyre szűkül azoknak a száma a sportközegben, akik olyan dolgokat engednek meg maguknak, ami most már nem annyira megengedhető.
Ezek miatt, a történetek miatt is szerintem nagyon sok családban már a gyerek születése előtt, ezt tudom, elindul egy olyan típusú gondolkodás, hogy akarjuk-e azt majd, hogy a gyerek sportoljon, vagy élsportoló legyen esetleg, vagy amikor majd 15 éves lesz, akkor majd valahogy eldöntjük helyette, hogy ő most a tanulásra akar koncentrálni, és nem feltétlenül csak azért, mert hogy félünk, hogy mi történik vele az uszodában, hanem mert hogy ez egy baromi nehéz dolog, és hát nagyon sokszor a vége az, hogy nem sikerült. mondjuk élsportolóvá válni, hiába tett bele az ember miért 10 éveket.
Kell mindenkinek élsportolónak?
Kell-e? Vagy hogy mire jó az a 10 év, amit mondjuk egy gyerek beletesz egy sportba, majd rájön, hogy ebben ő nem lesz a legjobb, de mégis abból a 10 évből valamit csak magára szed.
Hát egyrészt meg lehet, hogy megmarad utána azért a sport iránti, vagy a mindennapos sport irányi igénye. Ugye ez alapvetően egy igényteremtésről kellene szóljon, hogy igényt teremtsünk, akár családi szűk, egészen szűk, mikroszinten, családi szinten igényt teremtsünk arra, hogy a gyerekünk sportoljon, vagy hogy mi magunk sportoljunk, és ennek az igénynek a környezetünkben találjunk megfelelő feltételrendszert, ahol ki tudjuk élni a sport iránti vágyunkat. Szerintem ez innen indul, ugye ebből a mikrokörnyezetből indul, hogy család. Amit említettél, ugye a családban azért van egy generációs probléma, a szülő az mindig a saját gyerekkorából meríti a példát, ami már a szülő válásnál is egy 20 évvel korábbi példa általában minimum. Ugye ez alatt a 20 év alatt, pláne az elmúlt 20 évben olyan szinten alakult át egyébként az edzői társadalom, a sporthoz való viszony, a sportoláshoz való viszony, az edző-tanítvány viszony, ami most pillanatnyilag szerintem Magyarországon egyfajta olyan űrt ad, hogy egyébként van egy szülői generáció, akinek nagyon rossz tapasztalata volt gyerekkorában, vagy többször találkozott rossz tapasztalattal a környezetében. Ez nyilván beleégett az ő fejébe, és ettől próbálja óvni a gyerekét, miközben már azért fölnőtt egy olyan edzőgeneráció is, amelyik már régeség nem úgy nyúl hozzá a gyerekhez, mint ahogy mondjuk 30-40 évvel ezelőtt. Tehát van egy ilyen átmenet, amiben szerintem továbbra is fejlődni fogunk, de ezek a fejlődések nem egy-két év alatt mennek végre, hanem inkább 10-15-20 éves távlatban.
Akkor ne legyen minden gyerekből élsportoló, valóban, csak ott van egy másik probléma, és akkor megint visszakanyarodunk az amatőr sport problémáihoz, hogy én a saját gyerekkoromhoz képest, hogy megnézem a gyerekeimet, nem látok nagy előre mozdulást abban, hogy az amatőr sportot mennyire szorgalmazzák a gyerekeknél, vagy milyen lehetőségeik vannak egyáltalán. Én ezt már minden egyes alkalommal elmondom, mindenki tudja, hogy nekem mind a két gyerekem versenysportol, de ha mondjuk nem akarna, tehát ha az lenne, hogy ő csak hetente egyszer-kétszer le akarna járni valahova, akkor nagyon nagy gondba lenne, és ez is konkrét tapasztalatokon keresztül látom, még itt Budapesten is, hogy előbb-utóbb az lesz, hogy 10 éves vagy, akkor menned kell U12-esbe, ha akarod, ha nem. Tehát, hogy ezt te hogy látod, hogy ez még mindig nem megoldott itthon, hogyha a gyerek tényleg csak szakkör szinten szeretne, ami ugye Covid alatt amúgy is leépült, akkor milyen választási lehetősége van?
Nehéz. Nehéz szitu. Magyarországon a sportrendszer az alapvetően egyesületi modellek alapján épült föl, és most is így tart. Tehát a területi körzetben vannak egyesületek, ahova a szülő be tudja iratni általában a gyermekét. Vannak olyan példák, és itt megint összekötném a testnevelőt, az élsportot, az iskolát, ahol iskolán belül meg tudják oldani, ha és amennyire olyan a feltételrendszer, hogy egyébként tömegsport jelleggel legyen egy héten mondjuk kétszer vagy háromszor focióra, háromszor kocogás. Szerintem ott kellene megoldani az ilyet. Tehát aki diák még, mert meg pénzkérdés, ugye ez erre majd szintén kitérhetünk, ugye, hogy a tömegsportért alapvetően fizetni kell. Az élsportért pedig van egy viszonylag kis tagdíj, hála az állami támogatásnak, vagy az elmúlt 80 év modelljének, hiszen ugyanabban az elmúlt 80 éves modellben élünk pillanatnyilag is. Ott van egy tisztességes tagdíj, amiért egyébként lényegében kapsz mindent. Tehát a kettőt az egyik piaci alapon működik, a másik pedig nem feltétlenül piaci alapon működik az élsport Magyarországon, de mondom, nem csak az utolsó 14 évben, ez egy 80 éves sztori. De ha az lokálisan az adott iskolai környezetben olyan jól felszerelt lenne minden iskola, mint mondjuk Amerikában, ahol csodálatos tornatermek vannak, csodálatos sportpályák vannak az iskola környezetben, ott tudsz sportágat választani, ott van kötelező sportágválasztás is, megvan hozzá a megfelelő szakember, testnevelő szakember is, aki egyébként abban a sportágban jártas. És ott ez így tud működni, és ezáltal egyébként, miután ezt minél jobban kitolják egyetemeken dettó, ugyanígy van, hát ugye mondjuk, hogy az amerikai egyetemeket nézzük, ott szerintem bármelyiknél olyan sportközpont van minden egyetem mellett, hogy világbajnokságokat rendeznek mondjuk egyetemi kampuszokon, ami minden igényt kielégít. Itt még nagyon nem tartunk feltételrendszer kialakulásában.
Mondjuk egy konditerem bérlet az olyan 15-20 ezer forint, azért az nem olyan kevés.
Hát ez gazdasági kérdés, és egyén pénztárca kérdés, vagy családi pénztárca kérdés.
Hát ugyan, hogyha már mondjuk ketten akarunk, és még a gyerek is jár valahova sportolni, akkor az már nem olyan kevés.
És akkor még csak saját magad emelgeted a súlyodat ész nélkül.
Na igen.
Tehát, hogy ahogy már edzőt is meg akarod fizetni, aki elmagyarázza, hogy figyelj neked, hogy kéne kardiózod előtte, utána, mit kéne közbe csináljál, milyen súlyt, vagy tajás saját esőre gyakorlatilag, annak külön fizetni kellene.
Tehát azért mondom, hogy trendet is megírja.
Igen.
Hogy az a kérdés, hogy amikor itt felvitted a hallgatók egy részének vérnyomását azzal, hogy megkérdezted, hogy mi a sok pénz, akkor lehet, hogy erre például az egyik válasz az, hogy annyira nem sok pénz, hogy a politikai döntéshozó azt is mondhassa, hogy nekünk nem csak az a fontos, hogy ezekben az egyesületekben, meg azoknál a szövetségeknél legyen elég forrás mindenre, és örüljenek az emberek a például, hogy a szép a foci stadion, de arra már nem lesz elég, hogy csak azt csináljuk, hogy akkor a magyar ember nek nem csak a 25%-a sporttal rendszeresen, hanem a 33%-a, és ezt megtehetik viszonylag baráti áron. Hogy erre nem elég ez a pénz, úgy tűnik, vagy a motiváció nem ebbe az irányba megy?
Azért kérdeztem vissza, hogy mi a sok, mert mondjuk ti biztos ti jobban tisztában vagytok ezekkel a számokkal, mint én, de mondjuk, hogyha a GDP-hez, vagy a magyar állam teljes költségvetéséhez viszonyítjuk ezt a 3500 milliárdot, mondtál, én 4500-ról tudok egyébként 12-13 év alatt, én ahhoz még nyugodtan hozzáadok másfél milliárdot, tehát beszéljünk 6000 milliárdról. Ugye akkor ez, ha elosztott 10, és ne 2010 óta számoljuk, mert mondjuk 2012 óta folyik a pénz ilyen tisztességes módon, tehát ezt oszd el 12-vel, akkor az 500 millió forint egy évben, ugye? Jól számolok?
Hát reméljük, hogy jól számolod.
500 millió. Hát a 6000 milliárd 12 az 500 millió forint egy évben. Ez azért magyar állam háztartási szinten nem tűnik egy olyan iszonyatos számnak. Ez körülbelül a GDP-nek szerintem 1,5%-a? Mennyi lehet?
Hát de közben vannak ugye egyéb számok is, hogy idén hány ezer milliárd, tehát azért igen, most megint ott tartunk, hogy milyen sok pénz, persze.
Csak ki fogok lyukadni valahova, tehát igen, nekem jó, ez nem tűnik sok pénznek. Tehát azt ezek az őrült nagynak tűnő számok, ha elosztjuk 12-vel is, és egyébként azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ezt költötte az állam a sportra, ezért mondtam, hogy adjunk még hozzá nyugodtan 1,5 milliárdot, mert ilyen-olyan csatornákon még jönnek be források, akkor ez nem tűnik olyan sok. Itt szerintem sokkal inkább a kérdés az, hogy mire költjük ezt, és mi milyen arányban költünk mire. Mennyit költünk élsportra, mennyit költünk labdajátékra, hogyan szabályozzuk azt, hogy ez a befolyó adóforint, ez ne elsősorban mondjuk idegen légiósokra, különböző csapatjátékokról beszélünk, és ne csak futballról beszéljünk, kérem szépen, mert minden sportág, magyar csapatjáték sportágban tele vagyunk idegen légiósokkal. Tehát miért kivisszük a pénzt az országból, miért nem tartjuk be, hogyan szabályozzuk az idegen légiósok számát, játékpercét, nyilván kell a profi sporthoz, de ezt hogyan szabályozunk, mennyit költünk egyébként tömegsportra, mennyit költünk arra, hogy összekapcsoljuk az iskolát az élsporttal és az iskolában belül is lehessen sportolni, milyen az iskoláknak a felszereltsége, tornaterme, tanterme, külső területe sportpályái, alkalmas-e arra, hogy egyébként ott lehessen mondjuk atlétikai edzést tartani, egy 300 méteres körön lehessen futni, vagy lehessen kispályás focit csinálni, lehessen kosárlabdázni, stb. Kicsit nagyot haraptam szerintem ebbe a sztoriba, de én sokkal inkább, én nem a forrás nagyságával van nekem problémám, mert az nem tűnik nagynak, tehát azért a fejlett nyugat-európai társadalmak ennél többet költenek a GDP-ből sportra úgy általában, hanem annak az arányosített elosztása, hogy mire mennyit költünk, és hogyan szabályozunk bizonyos dolgokat, ahol én egyébként érzek túlkapásokat, vagy érzek, nem is túlkapásnak mondom, hanem a tehetetlenségi erő eltolja abba az irányba, könnyebb irányba ilyenkor azokat a döntéshozókat, akik meg az egyéni érdek tolja el arra az irányba elsősorban, ami nem feltétlenül helyes.
Akkor beszéljünk arról, amit mondtál, hogy sok pénz, nem sok pénz, de akármennyi pénz is megy bele, nagyjából a focit leszámítva stagnál a sport eredmény, az élsport. Stagnál, nem stagnál, és ha igen, miért? Tehát miért nem elég az? Igen, ez a kérdés, hogy mi az oka.
Ha csak az olimpizmust nézzük, ugye, akkor szerintem már ez a stagnálás is egy siker. Tehát az, hogy most volt egy, ha csak éremben nézzük, és plusz helyezésekben, ez a 6-7-6, illetve a csapat létszáma, hányan kvalifikálták magukat, ez én azt kell mondjam, hogy 2024-ben ez siker. Hogyha megnézzük, hogy hogyan fejlődik a világ sportja, olimpizmusa, hogyan fejlődik a résztvevő nemzetek száma, a érmet, aranyérmet és ezen belül érmet nyert nemzetek száma, akkor egészen megdöbbentő képet kapunk, hogy hogyan szélesedik ki a világban az a bázis, ahol sportolnak, ahol egyre inkább cél az, hogy legyenek nekünk bajnokaink, példaképeink, vagy egyre inkább van egy ilyen belülről, akár egyén szintről jövő kezdeményezés is, hogy én jó sportoló akarok lenni. Hiszen a közösségi média által egyik pillanatra a másikra elérhető bármelyik világsztárma már tudom követni, tudok mintát kapni, és tudok célt látni, hogy én is szeretnék olyan lenni, mint Kobe Bryant, vagy nem tudom kicsoda. És akkor az egyik kosárlabdázni fog, a másik meg duplán tisz akar lenni, és rúdugló szeretne lenni, a világ legjobb rúdugója, ők kicsit kevesebben vannak, mint a kosarasok.
Azon gondolkozom, hogy amikor azt mondjuk, hogy olimpiai érem, akkor az mit jelent nekünk? Vagy miért sírom én el magam? Akkor megkérdezem így háromszor a Gulyás Michelin, akiről olvastam két cikket, de mondjuk sportolni még sohasem láttam korábban, azért, mert ő ott az utolsó aranyunkat megszerzi, és hogy ha az, hogy én ezen könnyezek egy kicsit, az akkor megmagyarázza-e azt, hogy egyébként miért döntenek a másik oldalon úgy, hogy erre érdemes sok pénzt adni, hogy ilyen élmények engem érjenek, meg mellettem még a többi sok millió embert. Már akit persze.
Hát, hogyha rád így hat, akkor valószínűleg sok embere így hat. Ennek is nyilván van történelmi háttere. Azért az nagyon nem mindegy, hogy egy nemzet vezetője jelen volt-e abban a pillanatban, amikor az olimpiai eszmének az alapjait letették, és ott aláírta azt a papírt. Nekünk van ilyen emberünk, benne van abban 6 vagy 7 emberben. Innen indul a magyar olimpizmus. Tehát mi ott voltunk a tűz kellős köze, tűzrakás pillanatában, bocsánat, tehát ott beraktuk a fát, és nálunk volt a gyújtós. Az 1800-as évek végén a osztrák-magyar monarchia még egy európai meghatározó erőként szerepelt minden értelemben, gazdasági, politikai, katonai, minden értelemben. Olyan széles polgári és erős polgári rétege volt, ahonnan elindult a sportolás. Ebből ez a polgári réteg indított el a sportot. Igény teremtődött arra, hogy ne egymást kaszaboljuk a karddal, hanem egyébként vívjunk valahogy úgy, hogy ne kelljen véres legyen az ubbony. Elkezdtek terembe járni, elkezdtek futni, elkezdtek futballozni, elkezdtek ökölvívni, ezek az alapsport, elkezdtek úszni, ezek az alapsporták. Vannak olimpiai bajnokunk az első pillanattól kezdve. 896-tól kezdve vannak olimpiai bajnokaink. Tehát egy ilyen történelmi háttérrel szerintem ki se lehet bújni abból a hurokból, hogy nekünk, magyaroknak fontos az olimpia. Én például biztos nem is szeretnék kibújni ebből, mert ez egy nagyon szép eszme, az, hogy 4 évente van egy ilyen világtalálkozó. Innen indul ez a történet. Ezért sírsz, mert apád, nagyapád, dédapád is ebben nőtt föl. Ezt láttad otthon? Minden magyar gyerek ezt látja otthon.
És nagyjából egyébként Orbán Viktor is ezzel próbál valamilyen politikai előnyt szerezni.
Az egy más kérdés, hogy igen, nem ki, most... ki mire használja ezt föl, de ettől ezek még tények. Tehát, hogy ki hogy ül föl egy lóra, fordítva vagy arccal előre, vagy mellette gyalogul és vezeti a lovat politikusként, az egy dolog, de az a ló ott van. Az a ló az ott van immár 130, nem tudom, én kis se tudom szám, 128 éve, 96 óta, ugye? Tehát ezen a lóvon ott baktat az egész magyar nemzet, és úgy nőtt föl rengeteg generáció, hogy ez nekünk, magyaroknak egy nagyon fontos dolog.
De azért rákérdezek erre is, mert persze, ugye folyamatosan vissza is visszatér ez Orbán Viktornál, éppen omlik össze a gazdaság, mindenféle nagyon durva ügyek derülnek ki, amikor ő azt számolgatja, és arról értekezik, hogy melyik sportágat hogyan kéne fejleszteni, és egyébként meg a különböző szövetségek miért jöjjenek ide, és akkor még nem tértünk rá, majd nyilván rá fogunk a budapesti olimpiára. Tehát ő folyamatosan megmondja, hogy a foci az igenis politika, a sport igenis politika. Tehát ugye, hogy lehet ebből ilyen szinten is politikai tőkét kovácsolni, ahogy most beszéltetek erről, hogy azért ez egy nagyon fontos összetartó erő, hogy ezt ő tudja ilyen szinten előnyére fordítani, hogy amikor minden omlik össze, akkor a sporttal ő mégiscsak tud valamilyen szinten egy ilyen egységet alkotni, vagy elég-e ez neki arra.
Hát nem vagyok egy politikai kommunikációs szakember, de hogyha az ember józanul elgondolkozik azon, hogy csak azt mondjuk, hogy a magyar élsportban mondjuk van egy 8-9% a népességnek, aki érdekelt valamilyen szinten, és akkor itt nem szeretném már belevenni azt a nagypapát, akinek az unokája egyébként sportol, bár teszem hozzá, ő is benne van valamilyen szinten, mert lehet, hogy a nagyapa is sportolt valamikor annak idején. Akkor mondjuk ez egy viszonylag nagy szavazóbázisnak tűnik. Tehát az, hogy ennek a szavazóbázisnak én mit mondok, meg mit nem mondok, az szerintem egy 2020-as években, amikor mindent mérnek, minden szónak a súlyát, kit hogyan találok el szavazóbázisban, akkor ez egy elég fontos tömegnek tűnik. Számomra inkább az a baj egyébként, hogy az ellenzék erre mai napig nem jött rá. Sőt, üti ezt a szavazóbázist olyan szinten, hogy az elképesztő, mármint a jelenlegi ellenzék. Tehát én egy kicsikét ezen a kommunikáción úgy változtatnék azon az oldalon, hogyha lenne beleszólásom, mert alapvetően butaságot csinálnak. Tehát az egyik legnagyobb és leginkább érzelem által motivált, hiszen a sport az érzelem, alapvetően erről szól, érzelem által motivált tömeget üti az egyik oldal, építi a másik oldalin már harmadik, negyedik, nem tudom hány ciklus volt volna, már ott 98-2002 volt az egy, szóval valahányadik, igen, óta. Szerintem egyik oldal nagyon betalál, a másik oldal meg nagyon vakon van ezen a téren. Ráadásul úgy vannak vakon ezen a téren, hogy meg lett volna lehetőségük mondjuk 2002 és 2010 között erre ráébredni, de volt egy ember, aki ezt inkább ugródeszkának használta. Tehát amikor valaki egy sárminót integet a pekingi olimpián, és úgy csinál, mintha örülne, mert ő a sportminiszter, és utána egyébként szarba hagyja az egész magyar sportot, már elnézést, akkor mit lehet utána kezdeni azzal a mondjuk 1,2 millió emberrel, aki ebben érintett szavazóként? Mit fog gondolni? A másik meg az, hogy lenyúl érte, és az, hogy tessék, adok nektek nem alamizsnát, hanem kánaánt. Mit fog mondani ez a szavazóbázis? Nekünk addig jó, amíg ők vannak. Feketén-fehérén ezt mondják, ezt hidd el nekem.
Persze, hiszen...
És ez egy olyan tömeg, amelyik nemhogy elbillenti, hanem teljesen elbillenti ezt a történetet.
És akkor ebben benne van ez az egyébként, hogy emberek ebből meg tudnak élni, és egyébként ez nem baj, amikor a gyerekekkel foglalkozó edző egyébként nem a harmadik állásában csinálja
hát,
ezt.
Így igaz, pontosan.
Egyrészt, másrészt viszont...
És az se baj, ne feledd szabad, az se baj egyébként, hogy nem termel veszteséget egyik magyar sport ingatlan sem. Ki van fizetve patekra minden. Ez sem probléma, mert egyébként 2010 előtt ez nem így volt. A másik... Azon lehet vitatkozni, hogy ennek mi az ára, kell ez, nem kell ez, de a sportingatlanok egyre inkább rendben vannak, ezt sajnos feketén-fehérre el kell ismerni, nem sajnos, ez így van, és egyébként minden számla ki van fizetve, 2010 előtt olyan horror tartozás volt, minden évben bele kellett tegyen, ugyanígy az állam háttérben egy rakás pénzt mondjuk a Nemzeti Sportoszodába, a mit tudom én, Puskás Népstadionba, akkor még az volt, meg minden olyan létesítményben, ami csak görgette maga előtt, és egyre csak növelte a veszteséget.
A másik oldalon viszont, hogyha a politika aratja azt a hasznot, hogy csinál egy olyan réteget, ami nagyon ki van neki egyrészt szolgáltatva, másrészt nagyon hálás neki, mert azt mondja, hogy te legalább foglalkozol azzal, ami nekem is fontos, meg látjuk a népnek is, akkor pont elveszhet az a gondolat, hogy nézzük már meg, hogy mire is megy ez a pénz pontosan, vagy nem lenne jobb másra rakni, vagy amikor kiderül, hogy a pénz egy részét ellopják, hülyeségre költik, nem tudom, és azért vannak sportszövetségek, ahol ez sajnos ki szokott derülni, akkor a dolognak a vége az, hogy jó, hát akkor váltsuk le a sportszövetség vezetőjét, és a pénzt meg adjuk ugyanúgy tovább oda nekik, és azért ez nagyon sok helyen látszik, hogy hát lehetett volna ezt jobban felhasználni, akár még az élsportra is, és akkor pláne arra, hogy legyen, hát nem tudom, egészségesebb a magyar, és éljen tovább, meg ilyesmik.
Pont erre mondtam azt, hogy én nem a sportban lévő pénz mennyiségét kérem számon, mert ahhoz, hogy egyébként minden ingatlan úgy nézzen ki, ahogy, és minden ingatlanba ki legyen fizetve a gázszámla, villanyszámla, és ne tartozzon maga a sportingatlan sem, ami egyébként állami vagy önkormányzati tulajdon, ahhoz valamilyen finanszírozási rendszer kell. Tehát én nem ezt vonom kétségbe, pont azt mondtam ugye 5-8 perccel ezelőtt, amit te, hogy annak a felhasználásának az arányaiban én azért érzek hiányosságot, és hát ugye nyilván sajnos, amikor emberből van mindenki, amikor rádöntenek egy lavorpénzt, akkor mindig lesz olyan, aki ebből a lavorból ki akar meregetni saját haszonból. Tehát ez azt gondolom, hogy óhatatlan, sajnos ez így van. Amit én inkább problémának érzek ezen a téren, mert bármilyen kormány lenne, ez mindig így lenne, az, hogy ezeket az embereket egyébként hogyan érjük utol, és milyen büntetést kapnak. Na ezt én már igencsak nehezményezem. Tehát amikor mondjuk mi magunk is a 24-en olyan cikkeket írunk, ami tulajdonképpen egy ügyészségi feljelentés kéne legyen, minden alátámasztva egyéb, és nem történik semmi, maximum egy kicsikét hátra vonnak egy-egy embert a élvonalból, akkor az úgy szerintem nem frankó. Az úgy nagyon nem frankó.
Akkor beszéljünk egy kicsit még TAO pénzekről, annak is nagyon-nagyon két oldala van, de most nem fogom túl okoskodni, mondd el, hogy szerinted mi következik abból, hogy egyik oldalon nagyon nagy visszaélések lehetségesek, másrészt meg nagyon nagy lehetőségeket is ad.
Ez a TAO, ez egy ilyen elhíresült szó, azt lehetne bárhogy is nevezni. Állami támogatásnak is mondjuk, bár ezen volt egy kisebb vita, amit aztán...
Aztán végül mégiscsak közpénz az a közpénz,
mégiscsak
igen.
Mégiscsak közpénz, igen, ami aztán ugye eldőlt, hogy...
Ami közpénznek látszik, az igen. Közpénz, igen.
Ennek a, maradjunk akkor 6000 milliárdnak, mert ugye hozzáadtam még másfelet, ennek ugye ez része, ez a TAO. Azt kell eldönteni, hogy most ezért haragszunk, ez egy szitok szó lesz ez a TAO, vagy pedig megnézzük egyébként, hogy mondjuk erről nagyon keveset beszélnek, hogy mondjuk van, meg nem mondom fejből pontosan, hogy hány darab, de x darab kiemelt sportegyesület Magyarországon, amelyik mondjuk éves szinten másféltől 2,5 milliárd forint állami támogatást kap. Nem TAO-t, az effektív állami támogatás, amit egyébként ugyanúgy elköltenek sportra, edzőkre, kifizetni egyébként a önkormányzati vagy állami ingatlannak a villanyszámláját, és ezért nincs tartozás, mert ugye mindenhol megvan az a mennyiségű forrás, amiből ezeket tisztességesen ki lehet fizetni. Nekem egyébként továbbra is ezt mondom, bárminek is nevezzük, nem a mértékével van a bajom, hanem a felhasználás mikéntjével, észszerűségével, arányaival, egyébként a TAO sportágakban megjelenő légiós számmal. Tehát ne kergessünk olyan álmokat, hogy egy olyan sportágban, és minden kézilabdázótól bocsánatot kérek, mert egyébként imádom én is a kézilabdát, de egy olyan sportágban, ami a labdajátékok közül, pláne vízilabdában, labdajátékok közül az utolsó meg az utolsó előtti körülbelül tömegszámát nézve, világ létszámát nézve, tagállam létszám, mondjuk tagállam nem azt mindig fél szokták duzzasztani, de azokat a nemzeteket számot nézve, ahol valóban komolyan csinálják ezt a sportágat, abban ők eléggé le vannak maradva. Miért akarunk ilyen sportágban mi világra szóló sikereket elérni, és egyébként láthatóan 14 évnyi állami támogatás ellenére sem tudunk például kézilabdában, vízilabdában effektív jobbak voltunk 2010 előtt, mint 2010 után. Tehát ha valamilyenek a felhasználását számon lehet kérni az összegnek, akkor inkább az, hogy ezeket a sportágakat előzönlötték azonnal az idegen légiósok, mert hát ugye venni egyszerűbb, mint nevelni.
miért nem neveltünk, miért nem hozunk olyan korlátokat, ahol ezeket beszabályozzuk, mert hogyha a saját gyerekeink elől veszi el az idegen légiós a helyet, akkor nyilvánvalóan nem fogunk tudni fejlődni, akkor nem fogunk tudni válogatottat építeni.
Hát meg a nevelésnél is ugye az a probléma, hogy mennyiségre megy nagyon sokszor, hogy bevonzunk nagyon sok olyan gyereket, akinek...
Na de most akkor a mennyiség jó, vagy nem jó, hogy többen sportolnak?
Hát az nagyon jó, hogy többen sportolnak, csak itt ugye van egy az a része, amikor bevonzák azokat a gyerekeket, akik azt gondolják, hogy nekik itt lehet bármilyen esélyük, és valójában nem kapnak esélyt, hanem azért vannak ott, hogy akkor több tau pénz érkezzen, de ez most egy lesarkított dolog, tudom, mert nyilván jó annak a gyereknek, hogy addig is ott van és sportol, csak egy idő után meg nem lesz jó neki, mert lehet egy életre elveszi a kedvét a sportolástól.
Igen, csak ugye a sportnak, hogyha belekeveredik az ember egy idő után az élsport részébe, megvan az élsportnak az a hátulütője, hogy az fekete-fehér. Mindig lesznek jobbak, meg gyengébbek. Éllovasok, meg lemaradók. A lemaradónak, ha elmegy a kedve tőle, akkor le fog kopni. Ha egyébként szívja tovább magát, és türelmes, és kitartó, akkor lehet, hogy föl fog érni oda az elejére. Tehát ez maga a verseny, ez nem csak a sportban van így, az élet bármely területén így van, gazdasági, piaci, oktatási, ott is vannak oktatási versenyek is. Elmegy a tanulmányi versenyre a gyerek, aztán vagy sikerül neki, vagy leszerepel. Ha leszerepel, attól még fog utána történelmet tanulni, mert a történelmi versenyben leszerepeltem, mert nem jutott eszembe egy évszám. De lehet, hogy ettől még inkább kedvet kap, és az, hogy többet kell tanuljak. A sport az ugyanilyen, többet kell tegyek érte. Ilyen szempontból a sport nevel.
Van még 5 percünk, úgyhogy most hogyan öntaúzik Mészáros Lőrinc felcsúton kört, azt most ki fogom hagyni, csak így beszúrtam, mert hogy akkor egy picit olimpiáznunk kellene. Most úgy néz ki, hogy a politikai döntéshozók egy része azért nagyon szeretné ezt a 36-ot megcélozni. Te mennyire látod ezt most egy reális elképzelésnek, hogy itt a következő 10 pár évben Magyarország vagy Budapest olimpiát rendez?
Hát a politikai döntéshozók hiába céloznak meg bármit is, mert ezt az főváros vagy város és olimpiai bizottság kell megtegye ezt a lépést. Nyilván ezt kicsit sarkosan mondtam, Magyarországon semmi nincs politika, vagy politikai támogatottság nélkül, vagy annak ellenében nem tudsz menni. De hát ugye mi már akartunk pályázni egyszer pont erre a 2024-es olimpiára, és azt egy népszavazással a Momentum keresztül húzta.
Hát nem volt népszavazás, ugye? Hát
igen, nem is volt, igen. Tehát egy népszavazási szándék okán tele lett a gatya, és visszaléptünk ettől a történettől. Mert nyilván, hogyha ugye leszavazzák ezt a népszavazáson, vagy olyan lesz a politikai szófordulat, szél és beszéd, közbeszéd, akkor az egy politikai vereség, hogyha téged leszavaznak, és ennek való félelmében nyilván visszalépett a teljes Fidesz kormány. Ami megint csak vicces, hogy Fidesz kormány lép vissza, bár akkor még egyébként Budapesten is inkább jobboldali polgármester volt, tehát akkor mondjuk egyivásúak voltak ugye ezen a területen, vagy egy szelet fújtak. De azért azt vegyük észre, hogy ugye Orbán Viktor akkor az feketén-fehéren kimondta, hogy ha lesz olimpia, ha nem lesz olimpia, egy rakás beruházás meg fog valósulni, és ez a rakás beruházás meg is valósult, teszem hozzá, egyébként mindegyik, vagy a többség olyan, aminek van értelme, ami hiány volt, ami azóta tele van, ami azóta egyébként sportrendezvényeket, kulturális rendezvények zömét hozza Magyarországra, ami növeli egyébként a bevételt, az adott sportingatlanoknak a működési költségvetésének a hátterét biztosítja. Van most már rendes stadionunk, van most már rendes, egyébként az olimpiai stadion, az atlétikai VB zárója bezárva, oda lett tervezve az olimpiai stadion. Ugye ott egy olyan területrehabilitációt hajtottak végre, ami egy barna övezetből lett egy gyönyörű park, és egyéb több hektáron. Az megint más kérdés, hogy ez mindez mennyiből valósult meg, és lehetett volna kevésből, vagy nem. Ezt én nem tudom eldönteni, de egyébként összességében szép lett az a környék. Tehát megvalósult egy rakás olyan dolog, amivel egyébként most már 2036-ra valóban reálisan pályázhatunk, mert van olyan. Van nekünk mindenünk szinte most már.
Akkor most 2 perced van arra, hogy elmondd, hogy akkor szerinted legyen olimpia Budapesten?
Én olimpiai párt vagyok, én nem is lehet meg más, de élsportolóként, meg bomb alapító tagként, én nem is tudok más mondani, legyen olimpia. Ez egy csodálatos dolog, aki látta ezt a párizsi olimpiát, azt a hangulatot, amit minden versenyszám követett, tömeget, szurkolókat, népünnepét, ez egy csodálatos élmény egyébként. Én mindenkit csak kívánom, hogy egyszer, ha van lehetősége, szagoljon bele bárhol is az olimpiába 2-3 napig, hogy milyen az a hangulat, mert egy iszonyatosan nagy élmény, és szerintem ezt lehet okosan is csinálni. Volt erre a történelemben példa, hogy valamelyik ország és annak a fővárosa, például Barcelona, hogyan épült az olimpiai játékokból, mekkora előnyre, versenyelőnyre tett szert a régióban. Ha ezt okosan csináljuk, akkor ebből nagyon jól ki lehet jönni. Ha bután csináljuk, pénzszórásként vagy ronyrázásként, akkor meg rosszul lehet kijönni. Tehát a görögök például rosszul csinálták, Peking az teljesen mindegy egyébként, hogy csinálta, mert hogy megy a pénznyomda, az viszont látásra, de hát ott is olyan dolgokat építettek, amit szerintem teljesen gyönyörű, csodálatos, de totál fölösleges, vagy ronyrázás. Tehát lehet ezt észszerűen okosan is csinálni, gazdaságosan is csinálni, úgyhogy nagyot profitálj belőle, meg lehet úgy is, hogy beleégél.
És vajon azt mondanák, ha lett volna, vagy lenne majd egy ilyen népszavazás egyszer, akkor vajon mit mondana erről Budapest, vagy az egész ország, és hogy mondjuk vajon azon múlik-e ez, hogy így ezt az élményt, ezt így eladjuk elő, vagy eladják a döntéshozók, akik ezt akarják előre, hogy itt lesz egy olimpia, és az neked a szívedet meg fogja dobogtatni, vagy mondjuk az kell hozzá, hogy ne azt mondjuk, hogy nem tudom, elmúlt 4 évben rosszabbul élünk, mint előtte, hanem mondjuk érezzük azt, hogy nekünk is egyre jobb, és akkor úgy az ember azt mondja, hogy persze, hát akkor biztos az ország már készen áll az olimpiára is, mert ugye nem azok a hírek vannak, hogy nem jár a vasút, hanem azok, hogy jár, és mindenkinek egy kicsit jobb, akkor csináljuk ezt is.
Nem tudom, nem vagyok ilyen politikai kutató, vagy minek hívják azokat, akik ezeket a egy szavazási
közvéleménykutató.
Igen, tehát nem vagyok közvéleménykutató, nincsenek ilyen irányú tudásom, tapasztalatom, de azt mondjuk azért elmondanám, hogy az elmúlt 10 évben Magyarország megrendezett egy olimpiát, tokkal vonóval minden évben olyan világbajnokság volt itt, ami hát lényegében olimpia, hiszen 32 sportág világbajnoksága van egy helyen. Ugye ezt azért szögezzük le. Ezt külön-külön megrendeztük. Tehát mi rendeztünk már ilyen módon olimpiát az elmúlt 10 évben. Van benne gyakorlatunk. Hát, mondom még egyszer, itt csak azt kell eldönteni, hogy van erre szándék, akarat. Ha van, akkor a széles bázis azt ezt támogatja-e, de szerintem most már messze nem kerülne annyiba, mint mondjuk amiről 2024 előtt 12 évvel beszélgettünk. Mert már egy rakás dolog kész van.
Kánoki Kis Attila, 24.hu sportújságírója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
És a Reggeli Gyors ezzel véget ért, elkészítésében segítségünkre volt Studer Dániel, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Elköszönnek a műsorvezető.
Herskovics Eszter.
És Sámeci János. Minden jót.
Reggeli Gyors. Nem marad le semmiről.